A finnyelv maga nem túl nehéz egy magyarul beszélőnek, hiszen a helyesírás a fonetikus. Ha például az angol tanulásra gondolunk, az angol tanulás dupla annyi időt vesz igénybe, hiszen a helyesírást és a kiejtést külön kell megtanulni. A finnben ez nincsen. Viszont először semmihez nem lehet kötni a szavakat. Nagyon kevés olyan szó van, amit azonnal ki lehet találni, ezek a nemzetközi műveltségszavak, hogy kémia, biológia, hologrammi, poszti, panki, és a többi, vagy pedig a finnugor örökségből megmaradt szavak, ilyen a vészi, keszi, véri, és a többi. A mindennapi nyelvhasználatban ezek azért nem annyira szembetűnőek, és nem segítenek. Úgyhogy az első két hét a nehéz a finn tanulásban, amíg valami alapszót megtanul az ember, alapszókincset, és azután lehet hozzá kötni. És az volt számomra nehéz, és azért álmodoztam mindig arról, hogy bárcsak középiskolában tanultam volna a finnt, mert az egyetemen bizony nagyon kevés idő jutott a nyelvtanulásra, mellette ott volt még a nyelvészet, irodalom, néprajz, történelem, és a másik két szakom. És akkor gondoltam, hogy milyen jó lett volna, hogyha lett volna erre legalább plusz 4 évem. És én azt veszem észre, hogy egy gimnazistának, aki 14 évesen elkezdi, heti 3 órára úgy készülget otthon, tanulgat, szépen lassan haladunk, logikusan felépítve a tananyagot, nem annyira megerőltető, mint ott az egyetemen, hogy azonnal tudni kellett, hiszen egy év tanulgatás után már finnül tartottak nekünk például irodalomtörténeti előadásokat.
A nyelvtana milyen ennek a nyelvnek, a finnek?
Nagyon hasonlít a magyarra, és a nehézségét is sokan ebben látják. Tehát a szótövek váltakozhatnak, mint ilyen magyarul is, hogy kő, kövek, falu, falvak, finnben is, kivi, kivén. Ezeket meg kell tanulni, hozzá lehet szokni egyébként, és azután ragokjelek, képzők járulnak hozzá. Ugyanúgy az igéknél, névszóknál a szokásos alakok.
A szókincse milyen el, ugye erről az előbb már beszélt, gazdagabb vagy kevésbé gazdag, mint a magyar?
Szerencsére ugyanolyan gazdag, hiszen nem csak Magyarországon történt meg a nyelvújítás, hanem Finnországban is. És bármit ki lehet fejezni mindkét nyelven. Az irodalma is nagyon gazdag, nagyon érdemes finn irodalommal foglalkozni. Szerencsére sokat fordítanak is magyarra. Semmilyen nehézséget nem jelent bármit finnül kifejezni, árnyaltan, szépen. Nincsenek olyan nehézségek, mint például most beszélgettünk róla, hogy mondjuk hanti nyelven milyen nehéz mondjuk valamilyen vallásos szöveget rendesen megfogalmazni. A nyelvújítás folyamatosan tart, a finnek is fontosnak tartják, hogy az újabb jelenségek nevét ne automatikusan angolul vegyék át, hanem igyekeznek megtalálni a hagyományos szóalkotási formákkal, szóösszetétellel, szóképzéssel a megfelelő dolgot. A számítástechnika szókincse például nagyon szépen finnesítve van.
Említette az angolt, ugye azt mondják, hogy az északi népek elég jól beszélnek angolul, ez igaz? A finnekre is?
A fiatalok igen, igen, igen. Az általános iskolában már nagyon komolyan veszik az angol tanítást. Több mint 90% a gyerekeknek az első idegen nyelvnek az angolt tanulja, és általános iskolás korukban már megtanulnak angolul. Ez az, ami a magyar iskolában hiányzik. A középiskolások már tudnak angolul olvasni, külföldre tudnak utazni, az internetet használják angol nyelven, az egyetemi képzés pedig bizonyos szakokon már szinte csak angolul folyik.
És az idősebb korosztály, úgymond mondjuk a középkorúak mennyire beszélnek angolul?
Hát például a tanárok is már beszélnek elég jól, ugye az egészen idősek nem, vagy nem szívesen, vagy inkább az a probléma, hogy a régi tanítási módszerek nem helyeztek nagy súlyt a kiejtésre, és rossz az angol kiejtésük, és ez szégyellik. Különösen, hogyha fiatalokkal kell beszélgetni. De angolul is el lehet boldogulni Finnországban, tehát mindenkinek javaslom, hogy utazzon bátran angollal, vagy a némettel is, és nagyon szépen boldogul.
Beszélünk még majd a finnek életéről, életmódjáról, de ugye az előbb ott hagytuk abba, hogy finnugorszak, és akkor megkapja a diplomáját, hogyan tovább utána.
Nekem akkor szerencsém volt, vagy magamnak köszönhetem, nagyon szorgalmas diák voltam, én finnugorból kitűnő tanuló voltam, és a diplomamunkámat is jelesre írtam. Felajánlott a tanszék, hogy ott maradhatok 2 évre tudományos továbbképzési ösztöndíjra. Egy kicsit vicces volt ilyen anekdota, hogy a professzor felkereste előtte a szüleimet, hogy vállalják-e, hogy még 2 évig eltartanak, ugyanis ez az ösztöndíj olyan minimális volt. De a szüleim szerencsére azt mondták, hogy 2 év ide vagy oda nem számít. Akkor 2 évig ott tanítottam és tanultam is, doktori disszertációmat írtam, egyébként a mordvin nyelv sajátosságairól, és gyakorlatilag én akkor tanultam meg rendesen finnül, hiszen az a 3 év, amit a szakon eltöltöttünk, csak egy alapozás volt. A lektor segítségével az nagyon segített, hogy sikerült kijutnom nyári egyetemre. Egy kicsit felturbóztam a nyelvtudásomat. Azután, hát ezek a különféle leépítések és átszervezések az egyetemen már akkor is voltak. Hát 1981-ben én már megelőzve a koromat munkanélküli lettem, amikor lejárt az ösztöndíja, mert senki nem akart elhinni, de hát volt ilyen.
A rendszerben ugye nem volt annyira jellemző, mint most.
Nem volt jellemző, de előfordult. És azután az általános nyelvészet tanszéken tudtam valami félállást megkapni, félállás egész munkával természetesen, és hát néhány évig úgy hányódtam ide-oda, munka mindig volt szerencsére, feladatok is számítottak rám, de státuszok nem nagyon. Például, hogy taníthassak az általános nyelvészeten, ezért az orosz tanszéken is kellett munkát vállalnom több éven keresztül, vagy a magyar nyelvészet tanszéken. Úgyhogy én egyszer összeszámoltam, több mint 30 tantárgyat tanítottam az egyetemen 4 tanszéken a 13 év alatt, és hát azután még néhány tantárgyat, amit magam találtam ki. Nem könnyű az az élet.
És a végén ezért döntött úgy, hogy ott hagyja az egyetemet, vagy más oka volt ennek?
Személyes okok voltak.